drága barátaim, a stúdióban köszöntöm kitörő szeretettel és óriási tapsvihar közepette, képzelt tapsvihar közepette a Szabó Bencét.
Ezt még komolyan is tudnám venni, hogyha nem egy ilyen elképesztő rezignált kimértséggel mondtad volna. Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Hogy vagy, jó vagy?
Kiválóan, hát lehetnék ennél jobban. Elhagyunk két kereket megint az adásban, lehet ennél jobb.
De szép. Hát igen, pár napja én is elhagytam, elmentél előttem a zebrán, megálltam.
És azóta ezt hallgatom tőled, hogy nem vettelek észt. Az nem azt jelenti, hogy nem figyelnék a biciklisekre.
Köszönöm a következtetés, mert ez lett volna a következő.
Igen, megelőztelek.
Két kerekűekre nem figyelsz.
Kitértem a jobb horogáról.
Szép volt. Szóval a mai témánk, az előbb ismertettem, lesz egy vendégünk is, Zólyomi Andrea személyében, és ki fogunk térni szerintem jócskán erre a két, nevezzük prémium versenynek, azt hiszem most téged idézlek, a MotoGP-re és
idézed.
A Superbike-ra. Igen.
De és a Falcon-ba jobb jelzőt használtam.
Igen, kiemelt versenynek neveztem.
Andi is bólogat erre,
azért fontos ez, mert hogy azért a MotoGP az évek után lett újra itt, így van.
Tehát nagyon
hosszú év, egy egész generáció kihagyás után lett újra megrendezve itt Magyarországon, és most így első kézből, remélhetőleg első kézből megtudjuk a tapasztalatokat, meg azt, hogy
és
hogyan
ez egy
állunk.
Free story, hiszen most volt hétvégén.
Így igaz. Szóval free story-val jövünk, egy pillanat múlva, ugyanis végre újra leporolhatjuk ezt a jó kis szignált, figyeljetek!
Versenyblokk. Motorsportban utazunk.
És ahogy mondtam, itt van velünk Zólyomi Andrea, a Magyar Motorsport Szövetség főtitkára. Kezit csókolom. Hopp, egy még egyszer, hogy.
Ó, jó napot kívánok! Most, hogy be van kapcsolva a mikrofon.
Ilyenekkel próbált szegény kizökkenteni, amikor mondta, hogy izgul. És ritkán ad riportot, és nem kapcsolod be a mikrofon.
Igen.
Ez most egy prémium adás, remélem érzitek.
Így van, prémium vendég, prémium adással, vagy fordítva. Szóval... igen, ez a kiemelt versenysportokat, szerintem ezeket fogjuk ma megvitatni. Viszont annyit még árulj el, hogy motorral érkeztél-e?
Csalódást kell okoznom, mert nem. Négy kerékkel.
Autózol.
Uh-huh.
Jó, hát ez nem baj, akkor ezen
pedig
túl is vagyunk.
Pedig biztosra vettük, hogy motorral jössz.
De ki motorozol?
Minden évben megfogadom, hogy megtanulok, de valahogy minden évben elmarad.
Mi az indok, hogy nem?
Lustaság, félek.
Eddig elfogadható.
Ennyi.
Részemről.
Oké, ezt most csak azért is próbálom feszegetni, mert 18 éve dolgozol a Magyar Motorsport Szövetségnél.
Hát igen, november 12-én lesz nagykorú a kapcsolatom a szövetséggel.
Igen, tehát ez már egy idő, és azért ez idő alatt azt is láthattad túl azon, hogy a te személyes kötődésed az mi a magyar motorsporthoz, vagy egyáltalán a motorsportokhoz, vagy a motorkerékpárhoz. Azért azt szerintem arra van rálátásod ennyi idő után, hogy hogyan alakult itt Magyarországon ennek a megítélése, milyen buktatók voltak az elmúlt 18 évben, ha csak ezt a 18 évet nézzük ezekben a versenyrendezésekben, mi az, ami gátját szabta, és mik azok a dolgok, amik most valamiért mégis beindultak. Szerintem menjünk onnan, hogy ha 18 évre visszamegyünk, akkor te hogyan láttad ezt a sportszervezést idehaza?
Hát jól vissza kell menni az időben, igen. Amikor én oda kerültem 2007-ben, én semmit nem tudtam a motorsportról, csak annyit, hogy van egy Talmácsi Gábor, aki világbajnok lett. És oda kerültem a szövetséghez, és nagyon-nagyon megtetszett az a fanatizmus, ami a szövetségben dolgozó tisztségviselőket jellemezte, illetve az akkori versenyzőket, az akkori versenyszervezőket, a szakágvezetőket, az elnökségi tagokat, és ez a fanatizmus az, ami még ma is élteti a magyar motorsportot. Tehát aki ezt csinálja, az nem a pénzért csinálja. Tehát azt elmondható, hogy szerintem az élet minden más területén is úgy van, hogy a pénz kell mindenhez, pénz kell a szervezéshez. De a szeretet, a fanatizmus az, ami elengedhetetlen ehhez.
Hát mondjuk ez pont egy olyan sport, amihez aztán igazán kell a pénz.
Igen. Igen.
Igen. Engem az érdekel, picit így a közepébe vágva, 18 év tapasztalattal hátad mögött az irodában, vagy hát a főtitkári asztal mögött, hogy így laikus fejjel és szemmel nézve ez egy elég patriarális sportág, és valószínűleg az intézmény is az. Hogyan látod te a női felsővezetés szerepét, vagy akár a hölgyként, hogyan látod a nők szerepét ebben a, hát nevezzük patriarchális közegben?
Nem éreztem még hátrányát annak, hogy nő vagyok. Talán mondhatni azt, hogy előnyét, mert kicsivel közvetlenebbek velem a versenyzők, illetve akivel így kapcsolatba kerülök. Talán egy női szemmel is tudom nézni a különböző helyzeteket és problémákat, és úgy próbálok kompromisszumos megoldást találni. Tehát hátrányát abszolút nem éreztem.
Nem is ilyen hátrányos sztorikra
vártunk. Nincs elnyomás.
Nem is feltételezte szerintem senki, hogy elnyomás van, csak pusztán egy tök érdekes sztori szerintem, hogy hölgyként egy ilyen pozícióban dolgozol, és motorversenyeket szerveztek, hogy ez mennyire elterjedt éppként külföldi kollégáknál, mennyire nagy a hölgyek penetrációja, mit tudsz erről?
Hát a Nemzetközi Motor Sport Szövetségnél, a FIM-nél van egy külön női bizottság, és ők azon dolgoznak, hogy minél több nőt vonjanak be szervezés, menedzser, versenyző szinten, akár felsővezetői szinten is. Egész jól haladnak, jók a kvóták, úgymond. Hogy miért nincs olyan sok nő, ha esetleg ez merülne fel, ezt nem tudom megmondani. Tehát, hogy
mert az utakon egyébként nagyon sok nőt látunk motoron. Tehát én egyre több figyelem is.
Igen. Erre is rákúszhatunk egyébként, szépen átköthetünk a női versenyre is, ami volt, hogy azt hogyan értékelitek, az milyen volt a visszhang.
A VB-re, a Superbike alatti...
Igen.
Hát szerintem ez egy nagyszerű lehetőség a nőknek, hogy egy külön kategóriában megmutassák a tehetségüket. Azt gondolom, hogy fizikailag talán nem olyan egyszerű helytállni nőként a férfiak között. Uh-huh. Azért ez egy nagyon fizikailag megerőltető sportág. Uh-huh. Úgyhogy mindenképpen hasznosnak és kiemelkedőnek tartom, hogy a nőknek van egy ilyen külön megjelenési lehetőségük és bizonyítási lehetőségük. Természetesen itt volt Maria Herrera azt hiszem, hogy a Moto E kategóriában. Uh-huh. Hát ő például elég jól megállja a helyét a férfiak uh-huh. között is.
Ez érdekes egyébként, hogy ugye, a boxnál már az egyértelmű, például most egy sportot, hogy írt eszembe jutott, hogy a boxnál egyértelmű, meg nagyon sok sportágnál egyértelmű, hogy nők és férfiak külön versenyeznek. Hogy eddig ez hogy nem merült fel a motorsportban?
Felmerült, tehát triálban, enduróban is volt külön női világbajnokság, amit a FIM írt ki. Nálunk is például a motocrossban van egy külön Women Open kategória, az enduróban is van lady kategória. Sajnos...
Ez mindig így volt? Tehát a kezdetektől?
Hát amikor én oda kerültem, akkor nem.
Igen, mert nekem ez van meg, hogy közösen látom őket versenyezni. Nőket, férfiakat egyaránt, és hogy teljesen mindegy. Tehát, hogy ez mi volt az a trigger pont, ami ezt előre mozdította?
Hát azt mondanám, hogy az volt a cél, hogy minél több hölgy versenyző kerüljön be a motorsportba, és váltson versenyzői licenszet. És ezt szerintem ezzel a külön női kategóriával például elő lehet segíteni.
Picit lapozhatunk erre a gender kérdésre. Nem akartam megnyitni feltétlenül, csak így személyesen érdekelt engem
érdekes,
az a sztori.
Nagyon érdekes, hogy mondasz, Bence, bocs, de hogy vajon ez most akkor feszegettünk-e bármilyen határokat?
Szerintem nem, mert ha feszegetnénk, nem kérdeztem volna meg.
Igen, tehát a PC vonatra most rosszul szálltunk-e föl, de szerintem nagyon nem.
Nem, de szerintem sinem vagytok.
Nagyon stílszerűen sinem vagyunk. Picit még ugorjunk vissza a kezdetekre, hogy egy ilyen picit ilyen életpálya részt is vigyünk bele, főleg ebbe az első részbe, hogy lesz az ember mams főtitkár, hogy volt valamiféle családi kötődés, vagy volt a motorozáshoz valamilyen ősélményed, úgy említetted az előbb, hogy semmi fogalmad nem volt róla, de volt bármi, ami belevitt, mi volt az, amikor megszeretted ezt?
Hát én középiskolás koromban nagy Forma 1 rajongó voltam, és én eldöntöttem akkor, hogy majd én sportújságíró leszek, és akkor Forma 1-jel foglalkozom. Aztán...
Tart még ez a láz? Bocs.
Kicsit lejjebb, lejjebb tekerődött. És beiratkoztam az egyetem alatt a Kumlósi Gábornak a médiaiskolájába, és ott írott sajtó szakirányt választottam, és én az alatt a 2,5 év alatt jöttem rá, hogy belőlem nem lenne jó sportújságíró, mert nincs meg hozzá az adottságom. Tehát izgulok, leblokkol az agyam, nekem nincs olyan lexikai tudásom, ami szükséges ahhoz, hogy valaki visszaemlékezzen x évvel az előtti adatokra, eredményekre, nem tudok ilyen pörgősen kérdezni, és az alatt az idő alatt 2004-ben volt a Műkorcsolya Európa-bajnokság Budapesten, és én ott a sajtófőnök Dobor Dezső mellett segítkezhettem, és akkor jöttem rá, hogy nekem ez a szervezés a háttérben, a tevékenykedés, ez nagyon tetszik, úgyhogy az egyetem után a Magyar Paralimpiai Bizottságnál dolgoztam egy ideig, és amikor ott megszűnt a munkaviszonyom, akkor a Magyar Sportházában minden sportszövetségnek kiküldtem az önéletrajzomat, hogy itt vagyok, ragyogok, akarjatok engem, és a Motorsport Szövetség volt az, akinek éppen kellett egy ember.
Volt itt megürülés, vagy meg igen.
Igen.
Szóval, és itt kezdődött el a te itt. Életed, de nyilván nem a főtitkári székben landoltál.
Nem,
az,
nem.
Az milyen út vezetett onnáig?
Hát, úrrá lenni a káoszon, ezt kellett csinálnom az első 2-3 hónapban.
Ez érdekel. Mi volt a káosz?
Hát, nem volt főtitkár. És abban az időben, 2007 elején mondott le akkor a főtitkár, és ugye novemberben kerültem oda. Muszáj, hogy valaki ott vezessen egy ilyen szövetséget, egy ilyen irodát.
Tehát gyakorlatilag egy ilyen szervezetfejlesztő szerepben találtad magad.
Hát ez nagyon jól hangzik, és profin hangzik. ez tetszik.
Abszolút.
Kérdés, hogy mi volt mögötte?
Lenni a káoszon, azt szerintem annyiszorra ránézek egy magyar vállalatra. Na, én is voltam ilyen helyzetben, és látom azt, hogy mennyire kevés dolog kell ahhoz. Tehát tényleg kis akarás kell, meg nyitottság ahhoz, hogy meg az egónak a félretétele.
Meg lehet, hogy egy külső szem.
Hát,
vagy egy új megközelítés.
Abszolút.
Ami megérkezett, gondolom,
egy rendszer szintű gondolkodás, és egy rendrakási képesség, meg akarat. Tehát felvenni a kapcsolatot a nemzetközi szövetségekkel, nem nagy történet, e-mailt írni. E-mailt írni mindenki tud. És válaszoltak, és ezt a választ már tudtam az elnökség elé tenni, hogy tessék, ez a pénzügyi helyzete a szövetségnek, ezekkel vagyunk elmaradva, ezek kellenek, ezek vannak készen, és így elkezdődött szépen a, hát most nem azt mondom, hogy nagy takarítás, a rendrakás. És ez november, december, január hónapok, és februárban kérdezte meg tőlem az akkori alelnök, Pusztai Csaba, hogy elvállalnám-e a főtitkári pozíciót, mert beszélek nyelveket, egész jól bizonyítottam szerinte, és...
Szerinted?
Szerintem is, igen. Tehát annyira furcsa volt ez nekem, mert igazából csak a dolgomat tettem. És volt egy versenyző anyuka, nagyon szigorú volt mindenkivel, tehát ilyen nagyon szigorú anyuka hírében állt, és kérte a licenszámot. És bejött a licenszigénylő, felvittem, elküldtem neki, volt ez egy nap, két nap, és el volt ájulva, hogy úristen, hogy ő ezt még ilyen hamar soha nem kapott választ. Hát, ennyi, tehát nem csodákat tettem, hanem elkezdtem dolgozni a kolléganőmmel, aki éppen akkor tért vissza Gyesről.
Van közben egy levelünk.
Kérlek,
elfogtunk egy levelet, de itt az igazság, hogy egy kicsit szubjektívnek is érzem, de nem baj, nagy összegzem, mert nagyon hosszúan van megfogalmazva, szóval, hogy ugye itt a MotoGP-ről megy, erre a két versenyre kihegyezzük ezt, igen, a mai, igen, beszélgetést.
Szerintem a második részben vegyük elő azt a kérdést.
Igen?
Nem, ezt a kérdést, mert átfutottam most. És ez messzire vezet majd, meg akkor fogjuk ilyen szervezésbeli kérdéseket.
Bence az élőadás szerkesztője azonnal reagál rá.
Muszáj.
Okay. Mert... Szóval Tomi, maradj velünk, fogsz rá választ kapni. Itt ugye, de csak egy spoiler, annyiról van szó, hogy ennek az egész versenynek a szervezése során a taxikat, azokat hogyan és milyen messzire engedték, vagy nem engedték be, és hogy nyilvánvalóan itt egy tömegről van szó, hogy például ez egy apróságnak tűnik, de ehhez képest mennyi mindenre kell odafigyelni, vagy mennyi minden kell egy ilyen szervezésnél, hogy klappolja.
Valószínűleg nem az első ilyen visszajelzés, amit Andi kap a hétvégékkel kapcsolatban, igen, és biztos erre... lesz rá megoldás és válasza is.
De erre kap, igen, én azt remélem, hogy kapunk majd egy választ is. Szóval erre a két eseményre fogjuk felfűzni ezt a mai beszélgetést, ez már szerintem kiderült, de akkor szerintem menjünk itt szépen sorjába, mert bár ezen kívül nagyon sok motorsport esemény volt az elmúlt években is Magyarországon. Itt most csak néhányat felsoroltál, szerintem kapásból így ötöt az előbb. Szóval az, hogy ekkor ugye 18 vagy 17 évek ezelőtt elkezdődött ennek az egész szervezési procedúrának a felgöngyörítése, az, hogy mire van szükség, hogy szponzorokra van szükség. Akkoriban ez mennyire voltak nyitottak a szponzorok? Szóval, hogyha az kezdetekre visszamegyünk, és a mostani állapotot nézzük, akkor mennyire... Köszépen. Akkor mennyire...
Régóta csinálod.
Mennyire szivat a csávó, látod örökké. Mennyire nyílnak meg a pénztárcák, akár a kommunikációra, hogyan látják meg a cégek egy ilyen eseményben a lehetőséget, a szponzorációs lehetőséget?
Hát szerintem ez egy spirál, mert ha jobban látható az esemény, akkor több lesz a szponzor, ha több a szponzor, akkor nyilván több helyre eljut, és akkor ez így viszi magát.
Igen,
tovább.
De rájön egy szponzor, tehát ahhoz valószínűleg jól is kell levelet írni.
Neki.
Igen, tehát hogyan tudsz neki segíteni?
Mert... Hát elmondani neki, hogy miért jó. Miért jó neki, hogyha befektet egy bizonyos összeget? Vagy
sokszor mondtad el? Tehát, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy a te regnálásod alatt a MAMS honnan, hova jutott, és azt te hogyan értékeled, akár ilyen szponzori aspektusból?
Szárnyal a MAMS.
Ennyi, a személyi kultuszépítés azonnal.
Hát az az igazság, hogy... Én főtitkárként főleg az adminisztrációt vezetem, tehát a szövetség egyébként sem foglalkozik a versenyek szervezésével, szóval lehet, hogy csalódást fogok majd okozni a válaszommal a Tamás nevű kérdezőnek. Tehát a szervezés részét azt a mi tagszervezeteink végzik. Mi a hátteret, az adminisztrációt, a versenyengedélyezést, a pálya homologizációt végezzük, a versenyengedélyek kiadását, a sportszakembereknek a megfelelő képesítését biztosítjuk. Annó, amikor én oda kerültem, akkor már nem volt, de volt egy Kawasaki motocross bajnokság, tehát a Kawasaki volt a promotere. Hát most így hirtelen nem emlékszem, de az évek során volt, és még most is van névszponzori szerződés és egyéb megállapodások, de ezeket a szakágak intézik maguknak, mert a vagyoni értékű jogokat a szakágak kapták meg, és ők gazdálkodnak vele. Tehát az ő érdekük is, hogy a saját maguk által kiírt versenysorozatokat minél többen nézzék, minél többen induljanak rajta, és minél több esetleges szponzort vonjanak be.
Mindezeket összevetve, és hogy ennyien dolgoznak és alá dolgoznak a sikernek, hova tennéd a magyar motorsport helyzetét, akár az európai, akár a világ relációjában? Hol tart most 2025-ben?
Hát kis ország vagyunk, tehát nem mondhatnám, hogy a top háromban mondjuk ott vagyunk világszinten, vagy Európa szinten, de...
De ez lehet egy valós cél?
Mert például a Hungaroringet imádják.
Merjünk
a
nagyot álmodni.
Forma 1-ben, tehát hogy az elmúlt 40 évben vagy 40 futamban odáig el tudott jutni a Hungaroring, hogy egy hivatkozási alap. Hogy egy klasszikus versenypálya, szeretik a versenyzők is. Valami hasonló a cél motorversenyzés kapcsán? Most nyilván ez egy pályához kötődik, de a magyar motorsportban.
Hát nyilván az a cél, hogy minél több nemzetközi, tehát világbajnoki és Európa bajnoki versenyt szervezzünk, illetve adjunk ilyen versenyeknek otthont. Ebben például nagyon jók vagyunk, és az érzésem, meg azt tapasztalom, hogy ezt a magyar, tehát a nemzeti szinten ezt nem tudják. Tippelnétek, hogy hány darab világbajnoki és Európa-bajnoki versenyünk volt idén. Csak egy tippet mondjatok. Az összes szakágban.
Ja, összes szakágban.
12 szakágunk van.
Csak egy számot. Sülni, Bence. Egy nem, 12 szakág van. Gyors matek.
Hát vagy beugratós és nulla.
Hát de nem lehet nulla, mert egy...
Tudom.
Nem, hát itt
tehát kettő,
nem
kettő
volt.
Már volt biztos.
Nem tudom, akkor én jövök egy 10-zel mondjuk. 10?
Több mint 10,
de jól most... tippeltem?
Tehát, hogy majd, hogy nem.
18.
Nem, 18-nál kevesebb. Hát az a baj, hogy most nem készültem fel ebből, 13 vagy 14. Tehát...
Na.
Például szeptember 13-án Vasadon Flettek világbajnokság. És fontos, hogy ezekről tudjanak az emberek, tudjanak arról, hogy volt Enduro Európa bajnokságunk, Super Enduro világbajnokság az MVM Domban februárban volt, teltház volt.
Ezekre szerintem azért térjünk majd vissza a szünet után, most elmegyünk kicsengettek, mindjárt egy perc múlva, vagy pár perc múlva visszatérünk, ugyanis itt ugye én két felé szedném ezt a kérdést, hol van a küszöb az említett szponzoroknál, tehát hogyan lehet magát a szakmát úgy népszerűsíteni, hogy pénz is van benne, és hogyan lehet megdobogtatni az emberek szívét. Tehát őket hogyan
vagy
lehet...
Vagy például az utánpótlás nevelést.
Ó, hát ez egy harmadik aspektus.
De igen. Hát ez ide kúszik ez a másodikhoz egy picit.
Én szerintem ezzel folytassuk majd, és persze Tomi kérdésére is válaszolunk majd. Hozzá kell tenni, hogy ez volt a 33 év után az első MotoGP, tehát nyilvánvalóan voltak gyerekbetegségei, de majd szerintem tegyük mérlegre a jó és a kevésbé jó élményeket vagy tapasztalatokat, és aztán ezzel megyünk majd tovább akár jövőre. Oké, egy rövid szünetet tartunk, és aztán visszatérünk Zólyomi Andreával, a Magyar Motorsport Szövetség főtitkárával.